Mai alkalommal, múlt héten beszéltünk arról, hogy akit megtaláltak, azok megtalálnak másokat. Mai nap pedig arról fogunk beszélni, hogy a megváltottak szolgálnak másokat. A megváltottak szolgálnak másokat. És nem tudom, hogy ti milyen rajongók vagytok gagyikajába. Gagyikajába. Ki az, aki szereti a Mekit? McDonald's. Rolly. Burger. Ugye? Igen. Én is burger. Inkább a burger. Burger King. Akkor milyen? KFC. Na, tehát, hogy szeretjük, bár nem igazából a rossz kaja, de hajlamosak vagyunk inkább a rossz kaját, meg a nem megfelelő kaját szeretni. Úgy vannak megcsinálva, hogy azok nagyon jó ízűek legyenek, és aztán nagyot ártsanak. Tehát szeretjük ezt. Aztán, ha kajáról van szó, akkor nem tudom, mennyit jártok étteremben, nem sokat. De ha néha-néha megyünk, akkor egy vagy kettő jöhet számításba. Most nem fogom ezt reklámozni, bár lehet, hogy már mondtam máskor. De hogy a választás az azért esik rá, mert jó a kiszolgálás. Jó a kaja, és ez már tényleg nem szemétkaja, de jó is a kiszolgálás. Nem? Szeretünk olyan helyre járni, ahol jó a kiszolgálás, és voltam már olyan helyen, ahol rossz volt a kiszolgálás, és az egész estét elrontotta, vagy az egész napot. Tehát hozhatták a legfinomabb, meg a legjobb kaját, de az, ahogy eléd nyomja, vagy kérsz egy kancsó vizet, amit Magyarországon félve kér az ember egy étterembe, pedig elvileg kéne adjanak a kajához. Velünk megcsinálták, hoztak egy kancsó langyos vizet. Sőt, nem langyos, ez már meleg volt. És akkor mondtam, hogy te a filtert is hoznál hozzá? Ja, tehát, hogy és én őrültbe vettem három bónuszbrigádos kaját abba az étterem, ez muszáj volt. Muszáj volt visszamenni oda, de az első alkalommal melyen volt. Tehát az ember nem szereti azt, hogyha rossz a kiszolgálás, vagy ha rosszul bánnak az emberrel. Tehát nem szeret oda járni. És ezen gondolkodtam, hogy a gyülekezet az miről híres? A keresztény gyülekezet. Nem csak a miénkről van szó, hanem úgy általában, hogyha mondjuk megkérdeznénk az embereket. Hát nem a kiszolgálásról. Nem a szolgálatról, hanem talán arról, hogy leordítjuk az emberek fejét, hogy bűnösök. Arról híresek. És ha egy keresztényel kapcsolatba lépnek, vagy kiderül, hogy valaki keresztény, vagy elkezd beszélni Jézus, akkor egyből ez, miből, hogy jaj, már nem, hogy már megint rákezdjen. És megmondja, hogy én mennyire bűnös vagyok, vagy mit tudom én. És ez gáz. Ez gáz. Hogy a kereszténység az arról híres, hogy úgymond leordítjuk a fejüket. Holott, miről kéne híresek legyünk? Hogy jó legyen a kiszolgálás. Hogy szeressenek jönni az emberek. Szeressenek azok közé jönni, akik Jézuséi. Mert tehát az a küldetésünk, hogy Jézus törődését, Jézus gondoskodását, Jézus szeretetét leplezzük le az emberek felé. És én azt gondolom, hogyha egy ilyen közösség tudunk lenni, és jó úton vagyunk benne, és azt gondolom, hogy ilyen vagyunk, bár mindenen lehet javítani, de nem a tökéletesség a célunk, akkor emberek szeretni fognak közénk járni. Úgyhogy, ja, tehát, ha olvasom a Bibliát, akkor azt látom, hogy ezt látom, ami ott van, hogy a megváltottak szolgálnak. És ez a kulcsa igazából. Ahhoz, hogy egy jó kiszolgálás legyen, vagy egy jó szolgálata legyen Isten családjának az elveszett emberek felé, ahhoz az kell, hogy akiket ő megváltott, azok szolgáljanak. Tehát, hogy megváltottak, azok szolgáljanak. És Ha az írásokat olvassuk, azért nem mindig azt mondom, hogy Biblia, csak felvilágosításképpen mondom. Tehát a Biblia az nem egy könyv, az 66 könyv. A Biblia az 66 könyvnek a gyűjteménye. Tehát nem vagyok teológiailag pontos, ha azt mondom, hogy a Biblia azt mondja, hogy. A Biblia az nem mond semmit. Az írások mondják, a különböző szerzők mondják benne, tehát a Biblia az nem beszél, a Biblia az nem szól, akármennyire Biblia szól a gyökereink, de Isten szól a Bibliát különböző szerzőkön keresztül. Okay? Tehát az írásokban azt olvashatjuk, hogy ha valaki Krisztus követője, és erre jól figyelj, azért, mert valaki jár Isten tiszteletre, az nem azt jelenti, hogy Krisztus követő. Az csak egy Isten tiszteletre járó ember. Oké? Tehát nem az határozza meg, hogy én Krisztus követő vagyok-e vagy sem, hogy rendszeresen járok-e Isten tiszteletre. Tehát ha Krisztus követő vagyok, ez ott van tisztán, és ezt fogjuk majd megnézni. Ugorjunk csak egyet. Írtam egy definíciót a követőre. Tehát a követő az az, aki teljesen odaadta magát Jézusnak, és a tőle tehető legjobban tenni akarja azt, amit mond. Tehát nem azt látjuk az írásokban, hogy tökéletesen azt teszi, amit mond, hanem a tőle tehető legjobban azt teszi, amit mond. Oké? Tehát az a követő, aki teljesen odaadta magát Jézusnak, oké? Tehát ez úgy kezdődik, hogy először odaadom magam Jézusnak, és utána elindul Jézusnak egy munkája a szívünkben, és ez elkezd a külsőre hatni. Elkezd kifelé hatni, elkezd kifelé ragyogni, egyre erősebben. Ahogy egyre több területét adom át az életemnek Jézusnak. És aztán ez úgy történik, hogy a tőle tehető, tehát meg akarom tenni a tőlem telhető legjobban azt, amit ő mond nekem. Oké, ez a követő. Na most, tehát ha Krisztus követője vagyok, akkor a szolgálat az természetesen fog kijönni belőlem. Egyszerűen csak jönni fog belőlem, tehát automatikusan kijön. Tehát ha Krisztus követő vagyok, akkor az életem az nem rólam szól. Amikor az a fontos, hogy mások szolgáljanak felém. Hanem másokról. Szolgálat mások felé. És megtanultam már hosszú évek alatt, hogy amikor egy csapatban, vagy egy közösségben mindenki tud adni egy picit, akkor mindenki fog kapni bőven. De ha mindenki azzal foglalkozik, hogy kapjon, akkor senki nem lesz, aki adjon, és ezért nem fog kapni senki semmit. Tehát a kulcs az, hogy adjunk. Adjunk önmagunkból, adjunk abból, amit kaptunk. Mindegy, hogy mi az. Oké? Tehát szolgálat. És a Krisztus követőjéből ez egyszerűen természetesen jön ki. Úgyhogy ha Krisztus követője vagy, ha rábíztad az életedet Jézusra, akkor kaptál ajándékot. Ajándékod van. Szellemi ajándékot. Fogunk majd erről későbbiekben beszélni. Kaptál ajándékot, kaptál felhatalmazást, elhívást, hogy szolgálj a gyülekezetben, és a gyülekezeten kívül is. Tehát nem csak itt bent, hanem a gyülekezeten kívül lévő emberek felé. Aki történetesen lehet a rokonod, lehet a szomszédod, lehet a munkatársad, bárki. Bárki rajtad kívül és a gyülekezeten kívül. Tehát ajándékot kaptál rá, és elhívást, felhatalmazást, felruházást. Nem megruházást, hanem felruházást. Jó? Na, úgyhogy Jézusnak hihetetlen szolgálata volt egyébként. Rengetegen jártak a nyomában, követték őt, nézték, lesték, mit csinál, hogy csinál. És a nagy tömeg között ott voltak a csapdába csaló mókusok is. Tehát azok az emberek, akik csak azért mentek utána, és követték őt, hogy valahogy törbe csalják, és bebizonyítsák őről, hogy ő egy sarlatán, ő egy csaló, nem azt mondja, aki ő. Tehát fülön akarták csípni őt, meg akarták őt szégyenítni, sőt, egy idő után már arra kerestek indokot, hogy miért lehetne őt kinyírni. Na most annyira ügyefogyottak voltak, hogy felkértek profi ügyvédeket, ezek az írástudók, oké? Tehát nem a farizeusok csináltak, hanem az írástudók, akik még jobban ismerték az írásokat, ők voltak azok, akik még jobban csűrni-csavarni tudták a dolgokat, és őket bízták meg, hogy na, tegyetek fel kérdéseket neki, húzzátok csőbe, ti jobban tudjátok, hogy mit mond ez, mit mond az, mit mond amaz. Tehát fülön fogjátok tudni csípni hamar. Úgyhogy gyerünk. Ez olyan, mint ma, amikor profi ügyvédeket küldenek emberek után, hogy jó kiszúrjanak velük, vagy belekeverjék valami bajba. Na, úgyhogy Lukás 10-ben fogunk olvasni, Lukás 10-ből, és most, hogy elkezdjük itt ezt a sztorit, a 25. verstől, tehát ez történik itt. Ott van Jézus, ott van egy csomó ember körülötte, és köztük ott vannak azok, akik törbe akarják őt csalni, akik bántani akarják, és ott vannak ezek a bérencek, az írástudók, és fel vannak bérelve, hogy húzzák csőbe Jézust. Oké? És a 25. vers ez. Egyszer Jézushoz jött egy törvénytanító, hogy próbára tegye, és ezt kérdezte tőle. Mester, mit kell tennem, hogy örök életet kapjak? Most nagyon van néhány dolog, ami nagyon zavaró Jézusban. És az egyik az az, hogy Jézus sosem válaszol szimplán. Oké? Tehát sosem válaszol a kérdést. Mikor föltesznek egy kérdést, sosem válaszol neki, hogy egy meg egy, az egy. Hanem úgy válaszol, mint minden rabbi, vagy minden zsidó, nekik más fajta gondolkodásuk. Úgy válaszol, tehát egy meg egy, hát kérdéssel válaszol. Kérdéssel válaszol. Mennyi a 4-ből 3? Oké? Vagy nem, 4-ből 2, bocsánat. Na, látjátok, én meg nem vagyok matek zseni, bocsánat. Tehát mennyi az 1 meg 1? Hát mennyi a 4-ből 2? Oké, de ez egy ilyen zsidó gondolkodási gyakorlat is volt számukra, hogy ne csak definíciókat tudjanak meg válaszokat, hanem így tanították a gyerekeket is, hogy lássák azt, hogy gondolkodik, és mondjuk egy másik oldalról közelíti meg ugyanazt a dolgot. És ez egyébként egy jó módszer, tanítási módszer. Na, de hogy ezt látjuk Jézusnál, hogy nem egyszerűen kérdez, hanem nem egyszerűen válaszol, hanem vagy kérdez, vagy elmond egy sztorit, amit utána megpróbál kigobozni. Jó? Tehát 26. vers, oké? Tehát a kérdés, mester, mit kell tennem, hogy örök életet kapjak? Jézus megkérdezte tőle, oké? Tehát kérdezett. Mi van megírva a törvényben? Hogyan értelmezed? Oké? Tehát visszadobja a labdát, te gondolkodj, te szedd elő. Tudod a választ, ott van benne. Hát, ha írás tudó vagy, akkor kívülről tudod a Tórát minimum. Mózes 5 könyvét. Első, második, harmadik, ötödik. Kívülről tudták egyébként. Oké, 27. vers. Az így válaszolt. Szeresd az Urat, vagy az örökkévalót, Istenedet, teljes szíveddel, egész lelkeddel, teljes értelmeddel. És úgy szeresd az embertársadat, mint saját magadat. Jézus mit mond? 28. vers. Jól válaszoltál. Ezt tedd, és élni fogsz. Köszi. 29. vers. A törvény tanító azonban igazolni akarta magát, ugye, mert általában, amikor Jézus szól, és Jézus ad nekünk valami választ, hallunk egy üzenetet, mit csinálunk? Elkezdjük kimagyarázni magunkat. Elkezdjük letisztázni a dolgokat, hogy legyen kibúvónk. Legyen egy kis kibúvónk. Oké? Okay? Tehát szeretünk magyarázni Isten előtt, vagy kimagyarázni magunkat. Tehát törvénytanító azonban igazolni akarta magát, és tovább faggatta Jézust. De hát ki számít az ember társamnak? Ki számít az ember társamnak? Érdekes. És ahhoz, hogy megértsük ezt az elvet, hogy a megváltottak szolgálnak, két fontos dolgot kell, két nagyon fontos elvet kell megtanuljunk, és ezt fogjuk most megnézni. Tehát a megváltottak szolgálnak. Ezt megértsük, az az első fontos elv, ott van a jegyzetedben, az az, hogy meg kell tanulnunk úgy látni, ahogy Jézus lát. Meg kell tanulnunk úgy látni, ahogy Jézus lát. Meg kell tanulnunk úgy látni, ahogy Jézus lát. És ez így van, meg kell tanulnunk úgy látni, hogy Jézus lát. Mert észrevettem magamon, hogy ahogy telik az idő, az évek, az évtizedek, a látásom már nem olyan, mint a régi. És nem feltétlenül erre a látásra beszélek, ez is romlott, de ez ilyen velem született dolog, bár 20 éves koromban jöttek rá, addig korrigálta az agyam a látásomat, hanem az élet szemléletem változik. És mindannyiunknak. Például itt van ez a biztonság dolog. Tehát amikor én gyerek voltam, hát nem tudom, hogy ismerték-e a biciklis isakot. Szerintem nem létezett. Ha valaki olyat hordott, akkor az a gyerek volt, akit mindenki megvert. A kis anyámasszony katonája, meg a mit tudom én, a mama-papa kedvence. Jó, verjük meg! Nem, hát abban az időben mi volt? Hát nekem minden nyáron kék-zöld volt az állam. Mert valahogy engem vonzottak az oszlopok. De azt nem értem, hogy tudtam lefejelni állal az oszlopokat, de tényleg, tehát az állam az 2-3 éven keresztül, amikor tanultam biciklizni, az kék-zöld volt egész nyáron. De nem, tehát nem ismertük akkor. De egyébként a sisak nem segített volna ezen a problémán se, legalábbis az enyémen nem, lehet, hogy sok más gyereknek segített volna. Vagy hát emlékszem, hogy Agádra jártunk mindig, ott laktak az unokatestvérem, még volt 3 gyerek, mi voltunk 2, meg szülők, meg minden, és a kis 850-es Fiattal, vagy volt, hogy Trabantjuk volt, és 89-en. Le a strandra. Tehát beültünk. Egymás elölült, felnőtt az ölébe egy gyerek, hátulült 2 felnőtt, meg egy nagyobb gyerek, mindenkinek az ölébe egy gyerek. Biztonság, ugyan már nem is tud annyival menni az autó, hogy haláros legyen, ugye, tehát főleg akkor a súlya. Tehát, na mindegy, tehát, hogy teljesen más fogalmunk volt a biztonságról. Nem vettük, akkor nem vettük komolyan, vagy nem azt, hogy nem vettük komolyan, nem is számított igazából ez annyira. Ma meg sisak nélkül megy a gyerek alsóvároson, már ezért telefonálnak a gyámügynek, hogy ne, hogy is. De már kinéznek, vagy ha a gyerekülésben hátul a biciklin már nincs sisak a gyereken, akkor már a szülők már hőbörögnek, hogy micsoda szülő az ilyen. Nem törődik a gyerekével, utálja, nem szereti. Milyen lehet szegénynek otthon? Szörnyű gyerekkora lehet. Na, tehát, hogy a lényeg, hogy változik. Ahogy halad az idő, az élet, szemléletünk, mik a fontosak, mik a nem fontosak, tehát változik. Na most, ha Jézus követő vagy, akkor egy dolgot garantálok neked, ezt mondjuk Jézus garantálja neked, nem én csak elmondom, hogy tehát ha követed őt, akkor meg fogja változtatni az életed teljesen. Tehát az életed az tuti meg fog változni, az életed hátralévő részére. És folyamatosan változni fog. Mert a Jézus követés az változással jár. Változással, és ezért hajlandónak kell legyünk változni. Oké? Tehát ha követő vagy, akkor változol. Ha 10-15 éve ugyanabban vagy, és nem változol, akkor nem vagy követő. Nem vagy. Ha megrekedtél valamiben, akkor az valószínűleg azért van, mert nem vagy követő. Lehet, hogy Isten szólt, és hívott, és nem változtál. mert nem követted őt benne. Tehát a követő az változik. Nem azt jelenti, hogy egyik pillanatra másikra minden teljesen megváltozik, hanem folyamatos változás alatt van. Folyamatos változás. Azon a területen változik, ahol hívja őt Isten. Azon a területen változik, ami felől Isten szól hozzád. És mindannyiunknál más, hogy mi az a terület, amin Isten dolgozik. Nincsen egy kaptafára fölállítva, hogy na, ez a növekedésnek a tempója és a lépései, és akkor nálad is ugyanúgy fog ez történni, ahogy nálam. És hogyha nem úgy történik, ahogy nálam, akkor nálad valami hiba van. Nem, mindenkinél más. Mindenkinél más. De egy biztos, hogy változni fogsz. Tehát a követed őt, hogyha hajlandó vagy azt tenni, amit mond, akkor változni fog. Mert tehát olyan nincsen, tehát ez lehetetlen. Tehát ha olvasom a Biblia összes könyvét, azt látom, hogy lehetetlen az, hogyha valaki követi Jézust, ne változna. És ez tök jó egyébként. Ez hatalmas reménységet adhat nekünk, mert ha követjük őt, ő nem visz bele pusztulásba, nem visz bele a rossz dolgokba, hanem a fejlődés útján visz bennünket. És garantál szabadságot, garantál biztonságot. Nem biztos, hogy olyan fogalmak alapján, ahogy te gondolkodsz, de mert meg fogod tapasztalni két héttel ezelőtt üzenet, ugye, ami arról szólt, hogy a bizonytalanságban is bizonyosak lehetünk. Tehát lesznek bizonytalan helyzetek, de az azért van, azért élünk meg bizonytalan helyzeteket, mert azok, amik eddig biztosak voltak, Isten helyett azokban bíztuk, Isten megrázza azokat. És hirtelen, amire fektettem az életemet, ami biztonságot jelentett Isten helyett, azok most elbizonytalanodnak. És ezért éljük meg a sok bizonytalanságot. Mert Isten megrengeti a hamis bizonyosságainkat. Legyen ez egy kapcsolat, legyen ez anyagiak, legyen ez egy munka, legyen ez a házasságom, legyen ez a gyerekekkel való kapcsolatom, a szolgálatom, legyen ez a gyülekezet, legyen ez a pásztorral való kapcsolatom. Túl sokat várok el a pásztortól, vagy tőle várom a segítséget, és nem jön össze, vagy nem mondja meg a tutit, neki kéne megmondani, de gáz. És közben Isten meg, itt vagyok, gyere hozzám. Nekem is van, nekem van, jobb válaszom van, mint a pásztornak. Biztosabb. Ja. Oké, tehát változás. Tehát lehetetlen, ha Jézus követjük, lehetetlen, hogy ne változzunk. Na most, ez úgy történik meg, hogy először megváltoztatja azokat a dolgokat, tehát megváltoztatja azt, hogy hogyan látom a dolgokat az életben. A gondolkodásom változik meg először. Tehát elkezdem követni Jézust, és a gondolkodásom megváltozik. És rá kell jönnünk arra, hogy meg kell tanulnunk úgy látni, hogy Jézus. És úgy fogunk, akkor fogunk úgy látni, mint Jézus, hogyha a gondolkodásunk elkezd az ő gondolkodásává válni. És ez szinte minden alkalommal elmondom, hogy történik, csak is Isten igéjén keresztül. Itt van a kezünkben. Biblia. Isten szava. Ha nincs Bibliád, vannak Bibliáink, van ingyenes Biblia, ami nem teljes, aztán van nem ingyenes Biblia, 2500 forint, ez nem keresünk rajta semmit, nem azért reklámozom, csak hogy végre tudtunk szerezni, hónapok elteltével megérkeztek. És tudsz venni egyszerű fordítású Bibliát, hogyha szükséged van rá. Isten tisztelt után Csilla tud segíteni neked benne. Oké, tehát Isten igéje által a gondolkodásunk megváltozhat, és kaphatunk egy új szemüveget, egy másfajta szemüveget, amivel másképpen fogjuk látni azokat a dolgokat, amiket eddig láttunk, és ahogy láttuk. Oké, de ez a Jézus követésével indul be. Oké, 30. vers. Ugye a kérdés az volt, mert próbálja kimagyarázni magát, vagy megigazítani magát, mert Jézus elkapta, megragadta ott a gyenge pontját, és akkor Jézus 30. versben azt mondja, Jézus erre egy történettel válaszolt. Oké, tehát először kérdezett, aztán egy történettel válaszol. Tehát Jézus mindig azt akar, hogy gondolkodjunk. Gondolkodjunk. Azt mondja, egyszer egy ember Jeruzsálemből Jerikóba utazott. Stopp. Tehát Jeruzsálembe utazott. Jerikóba. Jeruzsálemből Jerikóba. Nem tudom, hogy néztétek-e már térképen, vagy kicsit kutakodtatok, hogy hol van Jerikó, meg hol van Jeruzsálem. Azt tudjuk, hogy hol van Makó. Messze van Jeruzsálemtől. De Jerikó nincs messze Jeruzsálemtől. Azt hiszem, hogy olyan 15 kilométer lehet. Valami ilyesmi, 15 kilométerre vannak egymástól. Viszont 1500 méter szintkülönbség van a két város között. 15 kilométer távolság és 1500 méter szintkülönbség. Jó kis túra. Jó kis túra. És tehát Jeruzsálemből ment Jerikóba. Jeruzsálemből Jerikóba. Ez egy lefelé út volt. Lefelé út. És ez egy kép egyébként. Egy gyönyörű kép. Ugye, mert ez a két város, ez egy két jelkép igazából. Jeruzsálem, ez az a város, ami igazából az Isten városa, mondhatjuk azt, az áldás helye. Ahová majd egyszer Jézus oda fog visszajönni, ez a Sálem, Jeruzsálem, a Sálem az a békesség, tehát a békesség hercege Jézus, a messiás, tehát ez az áldás helye. Jerikó, az pedig az átok helye. Ez egy rossz hely, nem jó város. Tehát Józsué megátkozta Jerikót a Józsué könyvében. Emlékeztek, Jerikó volt az első város, amit Isten adott nekik, hogy járják körbe, ne harcoljanak, járják körbe, és csodával határos módon, nem határos, hanem csoda történt, leomlott a fal. Tehát leomlott a fal. És így kapták meg, így tudták elfoglalni Jerikót. Az első város volt, amikor Izrael és a zsidók bementek a Szentföldre. Na, de hogy akkor Józsué, tehát úgy megátkozta, azt mondta, hogy átkozott legyen, aki újraépíti ezt a várost. Tehát ezt így megátkozta. Első és másodíziglen is. Annak a gyereke, aki újjá meri építeni ezt a város. Nem tudom, ki volt az, aki újjá építette, de tehát nem tudom, hogy be is teljesült ez az átok rajta, fogalmam nincsen. De a lényeg az, hogy Jerikó egy rossz hírű város volt. Tehát ez nem az áldás helye, hogy Jeruzsálem, hanem az átok helye. És nem véletlenül szerepel ebbe a történetbe ez a két város. Jeruzsálem és Jerikó. Tehát mondhatjuk azt, hogy volt, azt mondja, egyszer egy ember Jeruzsálembe, Jerikóba utazott, vagyis egyszer egy ember az áldás helyéről, az átok helyére utazott. Tehát éppen az áldás helyéről ment az átok helyére. Lehet, hogy éppen valamelyikünk ezen az úton jár. Vagy belül a szívében. Tehát megy az áldás helyére, az átok helyére. Lehet, hogy a múlt héten voltál így. Lehet, hogy a múlt hónapban voltál így. Lehet, hogy az elmúlt 5 évben vagy így. És még nem tudtál belőle kijönni. Tehát a lényeg az, hogy távolodik Istentől. És lehet, hogy úgy vagy itt, hogy a szívedben távolodsz Istentől. Itt vagy, mert hozzászoktál, hogy itt vagy, de távolodsz Istentől. És tudom, hogy miről beszélek, mert személyesen én is voltam ebben. Én is jártam ezen a jeruzsálemi jerikói úton. Nem ténylegesen, tehát nem voltam még Izraelben, de jártam ezen az úton, hogy mentem az áldás helyéről az átok helyére. És nem volt egy buli út. Nem volt. És lehet, hogy mindannyiunknak megvan a sztoria, hogy igen, én is voltam már azon az úton. Igen, én is voltam már azon az úton. Mentem az átok helyről, és az áldás helyre, az átok helyre. És amire rájöttem, és ezt akarom nektek most elmondani, hogy nincs. Nem találkoztam még olyannal, és én sem úgy éltem meg ezt az utat, hogy azt mondjam, hogy jobb lett az életem, mert eltávolodtam Istentől. Hanem pont fordítva. Pont fordítva volt. Tehát senkivel nem találkoztam még, beleértve magamat is, hogy azt mondjam, miután megérkeztem Jerikóba, hogy na, megtaláltam a megoldást a problémámra, ami problémám volt az áldás helyén, ugye, mert az ember sosem tud még az áldás helyén sem elégedett lenni, mindig van valami, ami nem stimmel. Nem. Nem. Nincs olyan ember, aki azt mondta, hogy na most megoldódott, mert eltávolodtam Istentől. Sőt, inkább azt mondom, hogy tömegek vannak, akik azt mondják, hogy ezen az úton én csak fájdalmat kaptam, ezen az úton csak még depressziósabb lettem, ezen az úton csak keserűség jött, ezen az úton csak összetört a szívem, összetörték a szívemet, összetörtem én emberek szívét. Tehát csak mindenem kiállt, hogy ez nem jó, ez az irány. Úgyhogy ne menj arra. Tehát egy sincs, aki azt mondani, hogy ez egy jó út. Jeruzsálemből Jerikóba. Az áldás helyre, az átok helyre. Inkább mindenki azt mondja, hogy nem, ez nem jó út. Nem jó út, mert ennek nem lesz jó vége. Nem lesz jó vége. Ja, úgyhogy... de tényleg ez valós. Tehát lehet, hogy megfordult a fejedben, vagy ott van a fejedben ez, hogy várjál már, biztos, hogy akarom én ezt a kapcsolatot Jézussal. Tehát azért most azért úgy egy kicsit megszorongatott az utóbbi hetekben, vagy hónapokban, hogy kéne változzak, ha úgy döntök, hogy arra megyek, amerre Jézus hív, de tehát ez bazi nehéz, most mi legyen? Most mi legyen? Ne csináljam most. Aj, miért kellett XY-nak elhívni ebbe a gyülekezetbe? Tehát ilyen elbizonytalanodások vannak. És teljesen normális. És aztán ott vagy vele, hogy igen, a francba. Most már tudom, hogy mit kéne tennem. De nem azzal van a probléma, hogy tudom, mit kéne tegyek, hanem az, hogy meg akarom-e tenni azt. Úgyhogy jobb lett volna nem is tudni, hogy mit kéne tegyek. Ugye a hülyének a bizonyossága. Ki nem tud semmiről, úgyhogy nincs baja. Most már tudom, mit kéne tennem, de... És akkor ott vagy a döntésedben, hogy most távolodsz, vagy nem távolodsz, eltávolodsz Jézustól, nem, vagy közeledsz hozzá, és aztán ott vacilálsz, hogy jó, akkor most távolodjak Jézustól, vagy közeledjek ahhoz a kapcsolathoz, vagy közeledjek ahhoz az üzlethez, vagy közeledjek ehhez, közeledjek ahhoz, közeledjek amahoz, vagy távolodjak elettől, távolodjak. Tehát ott játszik benned ez oda-vissza, csiki-csukiba, hogy most mit csináljál. De itt van a vers másik felében, a 30. versben, tehát tisztán megmutatja azt, hogy mi történik akkor, amikor valaki Jeruzsálemből Jerikóba megy. Amikor valaki az áldás helyre, az átok helyre megy, amikor valaki elkezd eltávolodni Istentől. Ez lesz a vége. 30. vers. Útközben rablók támadták meg, akik kifosztották, és még a ruháját is elvették. Megverték, majd félholtan otthagyták. Gyönyörű. Ez a perspektívája annak, aki elkezd eltávolodni Istentől. Mi történik? A rablók támadják meg, kifosztják, ruháját elveszik, megverik, félholtan otthagyták. És nem ijeszgetni akarok senkit. Oké? Annyira akarlak benneteket ijeszgetni, amennyire Istennek az igéje ijeszget bennünket. Oké? Tehát Isten nem kegyetlen, vagy nem rossz bácsi, amikor elmondja, hogy figyelj, Egyébként szó szerint ezt mondja 5 Mózes 19-ben, hogy eléd adtam az áldást és az átkot, a halált és az életet. Válaszd azért az életet, hogy jó legyen neked és mind a te házad népének. Oké, tehát Isten mindig elmondja, hogy itt van ez, meg itt van az. Én ezt ajánlom. Tehát ugyanígy Isten elmondja, kövess, vagy ha nem követsz, akkor nem irgumburgom, akkor azért majd rosszat csinálok veled. Ha nem követsz, akkor veszélybe sodorsz. Ez amit nem gonoszságban mondom a gyereknek, hogy ne menjen le az útra itt kin, mert elüti a kamion, és amikor kimegy, mert nem hallgat rám, akkor én direkt küldök oda egy kamiont, hogy elüsse. Nem? Tehát ez így tört. Nem. Nem, én azért mondom, hogy ne menjen ki, mert elüti egy kamion, mert ha kimegy, akkor elüti egy kamion. Na. Tehát ő tudja, hogy ez veszélyes. Isten tudja, hogy ez veszélyes. És ezért mondja ezt, hogy ne. Tehát én nem proféta vagyok, hanem tehát ez történik. Láttam. Számtalan embernél láttam. Az elmúlt 17-18 évben. Hogy eltávolodtak Istentől, és szétlettek cincálva. Tehát nem jobb lett, rosszabb lett minden. És egyébként ezt mondja János 10-ben, hogyha elolvasod azt a fejezetet, azt látod, hogy ott van az ördög, a hazugságnak az atya, aki azért jön, hogy lopjon, hogy öljön, és pusztítson. És hogyha nem Jézust követem, akkor az ő karmai közé kerülök. És nem számítatok másra, csak az, hogy az ördög rabolni fog tőlem, lopni fog tőlem, és el fog pusztítani. Ez a célja. És aztán utána nem Istenre lehetek mérges, hanem magamra. De ez jut a legkevésbé eszünkbe olyankor. Amikor szétlettünk cincálva, amikor minden összedőlt, akkor elkezdjük keresgélni, hogy kik a hibásak, aztán persze legvégül Isten a hibás, és közben az egyedüli jogos okozója a problémámnak az én vagyok. Tehát akire mérges lehetek, az én vagyok. Úgyhogy ja. Lehet, hogy feküdtél már ott, ahogy ez az ember, hogy lehet, hogy van a környezetedben olyan, aki fekszik most éppen, és ilyen állapotban van. Itt össze van verve, félholtan ott van hagyva, ruháját is elvették, kifosztották, tehát egyszerűen szét van cincálva, lelkileg, fizikailag, szellemileg, tehát ott van. Ott haldokolnak. Rá vannak szorulva másokra. Tehát ott haldoklik, és rá van szorulva másokra. Valaki nem segít, akkor kész vége. Na most, hogyan lehet neki segíteni? Ez a kérdés, hogy hogy lehet neki segíteni? És az, ha prédikálunk annak a félholtnak, az nem fog segíteni. Ha eléneklünk neki egy dalt, az sem fog segíteni. Ha odaállunk mellé és imádkozunk érte, miközben az fetreng a vérében, meg mindenében, az sem fog segíteni. Egy dolog fog segíteni, ha segítünk rajta fizikailag. Tehát ha segítünk. Tehát 31. vers, figyelj. Tehát mit kell tennünk akkor? Tehát ha se a prédikálás nem segít, se az éneklés, se az ima nem segít, szerencsétlen ott fetreng az óra mellett, akkor mi segít? 31. vers. Tehát Jézus mondja tovább a történetet. Azt mondja, nem sokára arra ment egy pap. Hoho. Nagyszerű. Egy pap. Szent ember. Isten embere, ugye? Elvileg az Mózes 5 könyvét tudták, de a legtöbben az egész Ószövetséget tudták. Nagyon okosak voltak, nagyon ügyesek, bemagolták. Ő volt az nagy imaharcos. Ezek voltak, hiszen hát állandóan látták ezeket a kis kendőjükkel. Jó, nyilvánosan imádkoztak mindig, hogy mindenki lássa. Hogy... Tehát az emberek szemében ezek a papok, akiket ez képvisel, tehát ők voltak a szent emberek, tudták az írásokat, imaharcosok voltak. De milyen érdekes, ugyanazon az úton ment. Ugyanazon ment Jeruzsálemből Jerikóba. Hú, veszélyes ez az út, papsikám. Veszélyes úton jársz. De ez csak azt mutatja, hogy egy gyülekezetbe járó ember, aki elvileg tud mindent, még ő is tud ezen az úton járni. Ő is tud az áldás helyéről az átok helyére menni. Egy különbség van, ő rajta nem Iron Maiden póló van, hanem Jézus meghalt értem póló. Tehát valami keresztény szöveggel. Ennyi a különbség. De ugyanúgy nyomorult lesz, és bántani fogják. Oké, tehát ott van ez a pap, tehát azt mondjam, sokára arra ment egy pap. Jézus nem véletlenül hozta be ezt a szereplőt a történetbe. Mert a papok arról voltak híresek, hogy tehát ránézésre minden rendben volt. Ránézésre. De ez a probléma, hogy az ember mindig a külsőt nézi. És mindig a külsőt próbálja igazgatni. Mindig a külsőt, hogy nézek ki, mit gondolnak rólam mások. Mit kell tennem. Közben Jézus a belsőt nézi. És ezzel a szereplővel itt a történetben Jézus meg akarta mutatni, hogy nem a külső számít, hanem az, hogy mi van benned, hogy mi van a szívben. Oké? Mert Jézus a szívünket akarja, a szívünket, és nem a viselkedésünket. És azt mondja, nem sokára ment egy pap, de mikor meglátta a sebesültet, kikerülte, és ott hagyta. Nem tudom, hogy játszódhatott le, vagy meglátta, tehát nem játszott el. Vagy hirtelen főhívták telefonon, nem volt akkor telefon, vagy nem tudom, mi történhetett, de hogy meglátta a sebesültet, kikerülte, és ott hagyta. Tehát látja, hogy szét van verve ez az ember. Látja, hogy félholt. Mezítelen. Tehát a ruháját is elvették. És úgy dönt, hogy átmegy a másik oldalra. Ez egy megdöbbentő része ennek a sztorinak, azoknak az embereknek. Azoknak az embereknek, akik akkor éltek. Nekünk nem feltétlenül, de számukra ez felháborító. Ez hihetetlen, hogy történhet ilyen. És látta a lehetőséget, és tovább ment. Miért? Valószínűleg ment valami ima összevetelre, vagy valami biblia tanulmányra, vagy nem tudom hová, tehát nagyon sietni kellett, nem ért rá segíteni. Mert teljesítenie kellett a kötelességét, a hívő kötelességét, vagy az Istennek való kötelességét, és nem volt ideje rá. Ugye? Tehát mindegy. Tehát lehet, hogy néha úgy tűnik, hogy a biblia tanulmányozás meg az ima ellen vagyok. Nem. Abszolút nem. Tehát minden nap teszem mind a kettőt. De kétféle biblia tanulmányozás van például. Az egyik, ami tetre készített, a másik pedig az, ami egy ilyen arroganciát hoz létre bennem. Van egy olyan biblia tanulmányozás, ami elindít a változás útján, és elkezd Isten igéje láthatóvá válni az életemben, és a másik biblia tanulmányozás meg elkezdi növeszteni a fejemet, és baromi okos leszek, és én mindent tudok a Bibliáról, és meg tudom mindenkinek mondani, hogy mi a hézag a másikkal. És könnyen, tehát ez a kép van itt, erről a papról. Tehát nem sokára arra ment egy pap, de mikor meglátta, sebesültet kikerülte, és ott hagyta. Nagyon jó, nagyon jó. Ez akkor történik meg az életünkben, amikor elmegyünk valaki mellett, akinek szüksége van segítségre, akkor nem azzal van a gond, hogy nem tudjuk, hogy segítenünk kéne, hanem azzal, hogy nem alkalmazom azt, amit tudok. Nem alkalmazom azt, amit tudok. Na. Jön a másik szereplőnk történetbe. Nézzük csak. Később egy lévita ment arra, amikor meglátta a sebesültet, ő is átment az út másik oldalára, és ott hagyta. Gyönyörű, gyönyörű. Ő is komoly szereplője volt az akkori társadalomnak és kultúrának. Hasonló privilégiumokkal rendelkezett, mint egy pap. Tehát a lévita arról volt híres, hogy ő csinált mindent a gyülekezetben. Tehát ő sok szolgálata volt. Tehát ő a tisztántartásába a templomnak, meg amiket meg kellett csinálni, tehát mindenféle dologban ott sürögnie, forognia kellett. A pap volt az, aki képviselt az embereket Isten előtt, a lévita az meg, aki ugyanez, de még voltak feladatai is, gyakorlati feladatai a templomban. Úgyhogy ő is egy szent ember. Oké? Róluk az volt, tehát talán a párhuzam a mai kereszténységben talán ez lehet, hogy tehát rengeteg feladatuk volt, és elfeledkeztek a lényegről. Sok felé jártak, de sehol nem kötelezték el magukat. Sok dolguk volt, sok tevékenységet végeztek, és sok dologba tették bele a lábújukat, de nem léptek bele sehová se teljes testsúlya. Oké, és ezért, tehát itt van ez, később egy lévita ment arra, meglátta a sebesültet, ő is átment az út másik oldalán, és ott hagyta. Tehát meglátta, és átment. Tehát itt volt a két leginkább felszerelt ember, akire az akkori emberek azt mondták volna, ha valaki, akkor ez a kettő segített volna. Jézus meg egy olyan sztorit mond el, ahol pont ez a két prominens személyiség, ezek fittyet hánynak az egészre, letolják azt a szerencsétlent, és tehát gáz. Na most lehet, hogy amikor a szolgálatról beszélünk, akkor így gondolkodsz saját magadról. Én semmi jót nem tudok tenni, vagy semmi fontosat nem tudok tenni, vagy semmi jelentőset nem tudok tenni. Hát ki vagyok én? Kis Miska vagyok én. Mindenki már sokkal jobb nálam, sokkal ügyesebb nálam, sokkal tehetségesebb nálam. Én béna vagyok, gagyi vagyok. De figyelj, el vagy hívva. Jézus Krisztusban el vagy hívva. És nem csak, hogy el vagy hívva, fel is vagy nem megruházva, felruházva. Ajándékokkal. Istentől kapott képességekkel. És aztán Istentől kapott lehetőségekkel, hogy élj vele, és jelentőségteljes dolgokat tégy. És könnyen meg lehet, hogy így gondolkodunk magunkról, közben az igazság az az, hogy abszolút képes vagyok. És abszolút képes vagyok arra, hogy ne a kispadon üljek, hanem beszálljak a játékba. És játszak a focipályán. És ne egy szegényes én tudattal, vagy önképpel ülök a kispadon, hogy én csak a kispadra félek föl. Mert én béna vagyok, mert én ügyetlen vagyok, mert én gagyi vagyok. Nem. Te túl értékes vagy ahhoz, hogy a kispadon csücsülj. Mindegyik kötökhöz beszélek. Túl értékes vagy ahhoz, hogy a kispadon csücsülj. Tehát van helyed, és Isten úgy szerkesztette meg ezt az egész világtörténelmet, hogy neked abban szerves részed van, és kulcsfontosságú részed van. És mindent megkaptál hozzá. Az nem azt jelenti, hogy minden ki van fejlődve benned, nem, az szépen ki fog fejlődni. De el kell kezdeni használni. És meg fogod látni, hogy növekedni fogsz benne, gyarapodni fogsz benne. Tehát figyeljetek, ti a kegyelem trófeái vagytok. Akik nem arra vannak, hogy egy polcon porosodjanak. Tehát Jézus nem azért nyert meg benneteket az ő vére árán, hogy aztán ott legyünk a polcon. És akkor havonta jönnek leporolni minket. És már fényes a fejünk. Mert azért látjátok? Én sokáig ültem a polcon, és egyre fényesebb. Rájöttem, le kell jönni a polcról, és akkor majd dúsabb lesz. Majd meglátjuk egy pár év múlva, mi lesz. Nem tudom, parókát veszek fő, vagy valami. De hogy is, lesz coffom. Csak hátul. Na, figyeljetek, a világ tele van nyomorult emberekkel. Olyanokkal, mint ez a szerencsétlen a földön. És szükségük van segítségre. És itt vagyunk mi. A kegyelem trófeái, akiknek nem a polcon kell csücsülni, hanem fel vannak ruházva, ajándékokkal bírunk, ismerjük a legfantasztikusabb személyt a Földön, a legnagyobb biztonságban van az életünk. Úgyhogy teljesen képesek vagyunk arra, hogy segítsünk embereken, a nyomorultakon, oké? Okay? És azért van az, hogy én hiszek, tudom, hogy szeretik azt mondani, hogy milyen gagyi ez a szociális evangélium, én hiszek a szociális evangéliumban. Én hiszek benne. Hiszek. Megmondom, miért hiszek. Azért, mert ha ránézek Jézusra, akkor nem tudok más tenni. Hiszek. Jézusnak egy ilyen szolgálata volt, hogy törődött az emberekkel. Feltétel nélkül. Tehát nem azért segített embereken, hogy azok megtérjenek. Habár a szíve vágya mindig is az volt, minden egyes emberrel kapcsolatban, hogy megtérjen, de egyszerűen az a tudat és az a látvány, hogy emberek rászorulnak és segítségre szorulnak, könyörületességre indította őt. Hogyha olvasod az új szövetséget, az evangéliumokat, azt látod, hogy csomószor. Azt látod, hogy Jézus ránézett a tömegre, és könyörületességre indult a szíve. És aztán tesz valamit értük. Ezt a folyamatot látod. És én ezért hiszek benne. Tehát a gyülekezetnek segítenie kell, és segítenie kéne az embereken. Amikor látunk nyomorult embereket, akkor el kéne kezdeni, és akkor itt vannak a mi kis rúdjaink, és akkor lecsúszunk, mint a tűzoltók, behuppanunk a Batmobilunkba, vagy mit tudom én, mi a keresztény tűzoltóautónkba, és megyünk és segítünk. Tehát a mai társadalomban ott kéne legyünk elől. Nem csak a mi közösségünk, hanem a kereszténység, akik Jézusé. Ja, úgyhogy abszolút. Tehát mi vagyunk azok. Nem ők azok, nem nekik kéne ezt csinálni, vagy az államnak kéne azokon segíteni, nem mi vagyunk azok. Nekünk kell segítenünk, és nekünk kell felkarolnunk azokat az embereket, akik segítségre szorulnak. És lehet, hogy vannak emberek, akik nem hisznek, úgymond a szociális evangéliumban, de ez csak azért van, mert a szociális evangélium, vagy az, hogy segíteni másokon, az sajnos arra kényszeríti a kereszténységet, hogy ki kell lépniük a kényelmi zónájukból. Fel kell adjanak valamit a kényelmükből. Fel kell adjanak valamit az ő kis biztonságukból. És ki kell lépni. De figyelj! Tehát ahogy kezdtük, Jézus követése, az változással jár. Jézus sohasem ígért kényelmet. Sohasem ígért. Ha ránézünk Jézusra, hogy hol végezte, vagyis hát az élet egy pontján hol volt, a kereszten, kényelmes volt? Az lett volna kényelmes, ha nem vállalja. De vállalta, mert látta, hogy mi mennyire elveszettek vagyunk. Sőt, vállalta, mert azt látta, hogy te mennyire elveszett vagy. És azt mondta, hogy nem érdekel a kényelmetlenség. Megteszem. És erre az életre hív minket, és erre az életre megad mindent, ami szükséges. És mi könnyen gondolkodunk meg, hogy én kis gagyi vagyok, nekem nincs semmi, én béna vagyok, semmi jelentőség teljeset nem tudok tenni. És fantasztikus ez a sztori. Jézus a legjobb sztori mesélő. És kitalálom, mert hihetetlen fordulatot tesz bele a történetekbe. Ott van a pap, ott van a lévita, meglátták, tovább mentek. Pedig, akiknek mesél, ők azt várták volna, hogy ez a kettő tudja, hogy segít, de nem segítenek. És aztán jön a harmadik szereplő a történetnek, 33. vers, azt mondja Jézus, később arra utazott egy samáriai férfi is. Tudja, hogy hördülés volt, vagy valami. Hőbörgés. Mert gyűlölték egymást. A samáriaiak és a zsidók gyűlölték egymást. Annyira, hogy Júdea és Galilea között az egyenes út, gyalog jártak általában, az egyenes út a Samárián keresztül lett volna, tehát len van Júdea, fönt van Galilea, és inkább kikerülték Samáriát, és gyalogoltak napokkal többet, mint hogy átmentek volna és kapcsolódtak volna ezekkel az emberekkel. Tehát ekkora gyűlölet volt a két nép között. Tehát lenézték őket. De mit mond a történet? Tehát később arra utazott egy samáriai férfi is, amikor meglátta a sebesültet, megsajnálta. Megsajnálta. Oké, tehát a samáriainak a szíve könyörületességre indult. Oké, itt is miről beszél Jézus? Hogy nem a külső, hanem a belső. Nem az, hogy ki minek látszik kívül, hanem hogy mi van belül. Lehet, hogy kívülről lenézed, de belül Krisztusi szíve van. Lehet, hogy kívülről nagyon Krisztusinak néz ki, de belül meg bűzlik. Tehát nem a külső, hanem a belső. Oké, tehát ez a nem kívánatos fickó úgy látott, mint Jézus. Neki volt meg az a látásmódja, mint Jézusnak. Ő indult könyörületességre, ahogy Jézus is. Oké, úgyhogy alkalmas vagy? Alkalmas vagy. Ez a példa, tehát ez a történet, ez abszolút erről szól. Tehát ezek az emberek pont nem erre a személyre számítottak a történetben. És tehát ez a szamaritánus, vagy samáriai, ez az a nem jelentős gagyi ember. És itt kapcsolódhat a történet velünk. Amikor mi azt gondoljuk magunkról, hogy mi nem alkalmasak vagyunk. Nem vagyunk alkalmasak. Mi gagyik vagyunk. Ja, úgyhogy Jézus mindig ezeket az alkalmatlanakat választja, akik abszolút alkalmasak. Apostolok cselekedetei 4-ben, tehát azt írja, hogy Jézus körül, tehát a Jézus tanítványait így írják le, egyszerű, olvasatlan emberek voltak. Ez az egyszerű, olvasatlan a görögben, ez az idiotész. Dereng valami, hogy honnan eredhet az a szó, hogy idióta? De tényleg a görög szó idiotész. Tehát egyszerű, olvasatlan emberek, így írja, olvasd el Apostolok cselekedetei 4-et, ott lesz benne. Tehát ez a elszúrtam fickó. Jól elszúrtam fickó. És azt mondja, ilyenekkel forgatta fel a világot Jézus. Csak azért, mert úgy döntöttek, hogy igen, én követni akarom Jézust, hajlandó vagyok változni, és szeretnék úgy látni, ahogy ő lát. Oké? Okay. Úgyhogy én örülök annak, ha idióta vagy. Normális. Lesz majd egy ilyen üzenetsorozatom. Normális. Mert akkor társak vagyunk. Én is közéjük tartozom. Krisztus bolondja vagyok. És te is. Ja, és ha azt gondolod, hogy professzionális vagy, akkor meg hát nem tudom. Egy dolgot látok, hogy a profik feszítették meg Jézust, úgyhogy ez nem egy jó előjel. Tehát akik nagyon jól tudtak mindent. Ők voltak azok, akik nem is ismerték fel, hogy ki volt Jézus valójában. Na, de a másik elv, amit meg kell tanulnunk, az egyik, hogy úgy lássunk, hogy Jézus. A másik az, hogy válaszolnunk kell Jézus vezetésére. Válaszolnunk kell Jézus vezetésére. Ez nagyon fontos, megmondom miért, mert az embernek problémája van a tekintéllyel. Találkoztatok már ilyesmivel, hogy tekintély, tehát problémám van a tekintéllyel? Tehát nem szeretik az emberek. Hányatokat állított már meg rendőr? Vagy autóval, vagy autó nélkül, attól függ, mit csináltál. De nem örülsz neki, igaz? Azt hiszem 18 éves voltam, amikor mentünk barlangászni néhány barátommal, és mi ott a parlamentnél lakunk, vagy laktunk, apukám még mindig ott lakik, és onnan indultunk, és hát le a rakpartra, és mentünk a Pilisbe, tehát vég a rakparton. És hát az ember úgy megy le a rakpartra, hogy ugye jön le az út a rakpartra, és hát mész arra, úgyhogy nézel erre, hogy jön-e valaki. Hát, hogy be tudjál sorolni. Persze a rámenő úton stopptábla van, hogy állj meg, és akkor nézzé, hogy jön valaki, és ha nem jön senki. De hát 18 éves vagyok, meg hát miért fékezzek meg mindent, hát előttem lehetőség, tárháza, az élet és a lendület és a sebesség. Nem állok meg, én már előre nézem, hogy jön-e valaki, és megyek. És nem vettem észre, hogy ott áll előttem egy rendőr. Nem autóval, hanem így kiállt elém, hogy És nem láttam, és majdnem elütöttem. Mert én nem őre néztem, hanem hátra, és akkor visszafordultam. Jó napot kívánok! Jogosítványt, személyigazolványt és forgalmi engedélyt kérnek szépen. Hová mennek az urak? Mondtuk, hogy hová megyünk. Jó, akkor ez mit tudom én, milyen csekket adott, már nem emlékszem, az már 20 éve volt. De adott valami csekket, vagy hát följelenti, nem jelentett föl, megértette, hogy nem láttam, mert hát látta, hogy nem tudott farkas szemet nézni velem, mert nem előre néztem, hanem hátra. De hogy tudod, tehát mit kellett tegyek? Félre kellett állnom, és válaszolnom a kérdéseire. És felelnem kellett a tetteimért. Tehát nem volt mese, ő volt a rendőr, ez a dolga, a tekintélye miatt kellett megállnom. És a tekintélye miatt kellett válaszolnom a kérdéseire. Nem hőböröghettem, meg nem hepciáskodhattam ott, hogy még engem megállítani, meg mit tudom én, így, meg úgy, meg amúgy. Az ő dolga az, hogy megvédjen engem, és megvédjen másokat. És amit csináltam, az azt hozta, hogy hogy őt veszélyeztettem személy szerint, meg a forgalomba lévőket, de ugyanakkor saját magamat is. Tehát amit tett, ő velem, azzal védett mindenkit. Ezt a tekintélyt kapta. De mi sokszor hőbörgünk, hogy ma megint egy 30 ezeres csekket küldtek. Azt elfelejtjük, hogy nem a rendőr szegte meg a szabályt, hanem én. Ugye? És én vezettem veszélyesen gyorsan, de hát tudod. Tehát ha nem követjük a szabályokat, ha nem tesszük azt, amit mond a tekintély, akkor tudod, akkornak vannak következmények. És ugyanez van szellemileg szólva is. Tehát ha nem követjük úgymond az isteni szabályokat, akkor tőlem aztán lehet jönni ötször is egy héten a gyülekezetben, még akkor is, ha zárva van, de eljössz. Érted? Vagy mész máshová, vagy más templomba, vagy mit tudom én, csak hogy minden nap megyek Isten házába, de ha az életem nem tiszteli az isteni tekintélyt, akkor tök mindegy. Akkor tök mindegy. Nem lesz jelentősége. Tehát, és erről szól ez az elv, amit meg kell értenünk, hogy válaszolnunk kell Jézus vezetésére. Oké, és én, mint lelkipásztor, azt szeretném, hogy kövesd Jézust. A dal is arról szólt, de tehát az üzenetekben mindig ott van, és a Bibliában mindig olvashatjuk, hogy kövessük Jézust, kövessük Jézust. És ott áll Jézus az út közepén radarra, méri, hogy bemérte, hogy gyorsan mész, és szól, és akkor nem hőbörögni kell, hanem azt mondja, hogy tényleg. Köszi. Köszi, igazitok. És ez jelenti azt, hogy válaszolok Jézusnak a vezetésére. Oké? Tehát ott áll, bemér, és azt mondja, állj, beszélgetni akarok veled. Én meg ott áll, és állj meg, akarok veled beszélgetni. Állj meg, akarok veled beszélgetni. És a mai alkalommal arról beszélget velünk Jézus, hogy a megváltottak szolgálnak. Oké? Úgyhogy válaszoljunk Jézus vezetésére. Válaszoljunk. Szívem vágya az, hogy nem az, hogy minél több hallgatóságom legyen itt, hanem az, hogy minél nagyobb hadseregünk legyen. Tehát nem az a lényeg, hogy minél nagyobb hallgatóság legyen, hanem legyen egy hadsereg, aki úgy tud szolgálni emberek felé, ilyen félholt emberek felé, mint az ember itt a történetben. És ja, ez úgy fog megtörténni, hogy úgy nézünk, úgy látunk, mint Jézus, és válaszolunk az ő vezetésére. 34. vers, figyelj! Mert ugye ki kell lépni, azt mondja, oda ment hozzá. Megsajnálta. Oda ment hozzá. Tehát ez nagyon fontos. Oda menni. Jézus is ezt tette. És nekünk is ezt kell tegyük. Hogy oda jött hozzánk. Oda jött. Oda jött a megsebzett szívünkhöz, oda jött a megsebzett lelkünkhöz. Miért? Azért, mert én is egy nap olyan voltam, mint az a félholt. És volt egy nap, amikor te is olyan voltál, mint egy félholt. És Jézus oda ment hozzád. Megsajnált, és oda ment hozzád. és odajött hozzám, és felkarolt. Tehát nagyon jól ismerjük ezt a sztorit, mert mi is voltunk ott lenne a földön. És mit csinált Jézus? Bemocskolta a kezét, értünk. Bemocskolta, tehát hozzáért ehhez a szentségtelenhez. Ez a bűnös ember, ez hozzáért a szent. Oké, tehát ilyen megváltunk van. Hogy ő jött hozzánk. Nem nekünk kellett oda menni hozzá, hanem ő jött hozzánk. Annak ellenére, hogy mit tettünk, vagy mit csináltunk. És jön hozzánk. Oké? És pont ezért nekünk is menni kell ezekhez az emberekhez. Ha ott van a környezetünkben, menni kell. Legyünk mi azok, akik segítünk. Figyelj, így ment, oda ment hozzá, olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte. Ezután feltette a saját szamarára, elvitte egy vendégfogadóba, és ott ápolta tovább. Másnap a fogadó gazdájának 2 ezüstpénzt adott, és azt mondta neki, gondoskodj erről az emberről, és amit ezen felül még ráköltesz, megfizetem, amikor visszajövök. Tehát ez a fickó 3 módon segített ennek a félholtnak. Ez a szamaritánus. És tehát ez nagyon fontos és kulcs, hogy ha Krisztus követője vagy, akkor kell legyen egy helyi gyülekezeted. Egy helyi gyülekezeted, egy családod. Ahová jársz, ahol ott vagy, ahol részt válasz, ahol elkötelezett vagy. Oké? És 3 módon segített, és ez egy iránymutatás számunkra, és hogy mi is 3 módon tudunk segíteni, és ez nem úgy történik a helyi gyülekezetben, hogy ezt választom, egyest választom, kettest választom, hármast választom, hanem mind a 3. Mind a 3 ott kell legyen az életünkben, oké? Ha valamelyikre azt mondom, hogy nem, akkor azzal, hát nem tudom, 30 és 40 között vannak azok a parancsolatok az Új Szövetségben, amiben ott van az a szó, hogy egymást. Egymást. Imádkozzatok egymásért. Hordozzátok egymás terhét. Segítsétek egymást. Bátorítsátok egymást. Hívjátok el egymást magatokhoz. Nyissátok ki a szíveteket egymásnak. Tehát rengeteg egymás vers van. Ez egy jó biblia tanulmány lehet valakinek. Olvasod a leveleket, az Új Szövetség leveleket, és kiírod az összes verset, amiben az van, hogy egymást. Izgalmas. Sok mindenre fény derülhet. Oké, tehát mi történt? Hogyan vehetünk részt? Tehát egy helyi gyülekezetben? Az első, ez a szellemi részvétel. Szellemi részvétel. És ez a történetben ott van, az az olajat, nézd csak, olajat és bort öntött a sebeire. Az olaj a Bibliában a Szent Szellemnek a jelképe, a bor pedig Jézusnak a vére. Az olaj a Szent Szellem, a bor pedig Jézusnak a vére. Ez a 2 jelkép. És hogyan vehetek részt szellemileg a helyi gyülekezetemben? Például segítek neked, imádkozz a gyülekezetedért. Sokat. És gyakran. Tehát hogy tudok szolgálni, segíteni, szellemileg részt venni a gyülekezetben? Úgyhogy imádkozom érte. Ja. Tehát imádkozz érte. Itt van Ézsaiás 62, figyelj, fönn van a falon. Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrszemeket állítottam, hogy ne hallgassanak. Se nappal, se éjjel. Ti őrök, akik az Urat, az örökkévalót emlékeztetitek ígéreteire. Ez az imádság, a közben járó imádság. Oké, tehát az Urat emlékeztetjük az ő ígéretére. Ne nyugodjatok. Ne hagyjatok nyugtot neki. Ezt mondja. Ne hagyjatok nyugtot Istennek. Amíg Jeruzsálemet helyre nem állítja, és dicsőségessé nem teszi a földön. Úgyhogy foglalkoztassuk Istent. Szellemi részvétel, az, hogy foglalkoztatjuk Istent. Könyörgünk hozzá. Könyörgünk hozzá. Imádkozunk megtérésekért, hogy most körülbelül vagyunk a gyülekezetben, akik rendszeresen járnak 35-en, egy év múlva legyenek 70-en. Nem azért, hogy csak mert, hogy legyünk dupla annyian. Nem, az azt jelenti, hogy 70 ember rábízta az életét Jézusra. 70 olyan ember, mint te vagy én. Hogy imádkozzunk. Imádkozzunk, hogy a közösséget, akik körülöttünk vannak, vagy Tarjánban, hogy nyíljanak ott ajtók számunkra. És aztán abban a közösségben legyenek átformálódások. Szívbeli átformálódások. Oké? Tehát nem csak az, hogy fizikailag esetleg segítünk és szolgálunk emberek felé, hanem a szívükben legyen átformálás. Hogy tényleg megízleljék azt, hogy milyen ez a Krisztussal való kapcsolat, amire igazán szükségük van. Oké? Tehát, de imádkozhatunk azokért, akik itt vannak most a gyülekezetben, hogy az életük megváltozzon. Nyilván ahhoz ismernünk is kell egymást. Ja. Mert akkor tudod, hogy kinek milyen imára van szüksége. És kérjünk bátran imát egymástól. Vagy kérdezzük meg, hogy figyelj, miért imádkozhatom érted? De foglalkoztassuk az örökkévalót. És emlékeztessük az ő ígéreteire. Emlékeztessük őt az ígéreteire. Erre bátorít bennünket Ézsaiás könyve. Oké, de mondok még tippeket, csak hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Imádkozzatok a feleségemért. Pásztor feleségnek lenni nagyon kemény dolog. Tényleg. Tehát szellemi támadás alatt van a családunk. És szükségünk van arra, hogy segítsetek. Szükségünk van rá. És vagy a gyerekeinkért. A legnagyobb elvárások azok a pásztor feleségétől lehetnek, és a pásztor gyerekeitől. A pásztor gyerekének sokkal jobban kéne viselkedni a gyülekezetben, sokkal jobban kéne viselkedni a vasárnapi iskolában. Mindegy, hogy az összes többi sokkal rosszabb, de nekik pont nem kéne, nekik kéne példát mutatni, szégyeljék magukat, ha így vagy úgy viselkednek. Nem. Nem. Hogyha ez a hozzáállás van, akkor az én gyerekem lesz 14-15 évesen az, aki lőni fogja magát ott kint. És így lehet a pásztor gyerekeit megutáltatni a gyülekezettel. Hogyha túlságosan magas elvárások vannak azért, mert ő a pásztor gyereke. És azzal, hogy én pásztor vagyok, így tudok a legnagyobb rosszat tenni, hogyha a gyülekezet túl magas elvárása van a gyerekeim felől, vagy akár a feleségem felől. Ja, úgyhogy imádkozzatok értünk, mert szükségünk van rá, és ne várjatok többet, mint bárki mástól. Ja. Nekik is megtérésre van szükségük, ők is fognak változni, igyekszünk mi is rajta, ti is. De milyen jó az, hogyha el fognak érni egy olyan kort, amikor ránk nem biztos, hogy hallgatni fognak, de milyen jó az, hogyha itt viszont vannak olyan kapcsolataik, akik remélik, akkor hallgatni fognak. De ez úgy fog megtörténni, ha nincs túl magas elvárás. És néhányan ott lehettek a szívükben, mint barátok. Ja. Ja, úgyhogy szellemi részvétel, imádkozni. De ugyanígy egymásért. Ja. Aztán ott van a fizikai részvétel. Mit csinált ez a fickó? Feltette a szamára. Emeltél már fel ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt, amikor úgy, mert van az, amikor fölsegítesz valakit, és azért úgy rásegít, vagy valamennyire bírja tartani, de amikor, mint egy halott. És ráadásul ember, tehát nem egy zsák, amikor meg tudod fogni, hanem úgy nem tudod megfogni, teljesen elhagyja magát. Tehát a lényeg, hogy ez kemény meló. Kemény meló. Izzadni fogsz, koszos lesz a kezed. És kemény meló. És Isten arra hívott el bennünket, hogy koszos legyen a kezünk. És arra hívott el bennünket, hogy keményen melózzunk. És arra hívott el bennünket, hogy izzadjunk. Izzadjunk. Miért? Isten királyságáért. Nem a magunk királyságáért, Isten királyságáért. És ki erre a példánk? Jézus. Ő is összekoszolta magát. Értünk. Akkor mi hogy ne tehetnénk ezt meg másokért? Ja. Aztán ott van a harmadik, már nincs időnk, úgyhogy csak ugrunk a harmadikra. Ez az anyagi részvétel. Tehát szellemi részvétel, fizikai részvétel, anyagi részvétel. Kinek adta a pénzt a szamaritánus? A háznak. A háznak. Azt mondja a történetben, hogy a háznak. A háznak adta. Tehát nem azon gondolkodott, hogy hát, egész jól néz ki ez a ház, jól öltözött a fogadós, nem kellene a háznak, majd valamelyik másik háznak adok. Nem, ez a háznak adott. Tehát a háznak adott. És a ház, ez a képe, az a helyi gyülekezetnek. A helyi gyülekezetnek a képe a ház. És azt mondja, hogy tehát ha egy helyi gyülekezethez tartozol, akkor a tizedet hozd be. A tizedet hozd be, és aztán ha akarsz adni többet, adj, de hozd, ami oda való. De hát nincs is keresetem, diák vagyok. Na, hát akkor a tizeded az nincs. Tehát itt nagyon igazságos a számolás, mert ami bevétele van valakinek, annak a tizede. De erről már tanítottunk, tehát most nem akarok külön erről most tanítani, majd lesz majd valamikor egyszer megint tanítás, mert mindig van egy rendszeresség abban, hogy tanítunk az anyagiakról, de hogy ez így működik. Tehát ez a szamaritánus is a háznak adta a pénzt. És én se fogok elnézést kérni, amikor pénzügyekről beszélünk. Mert Isten igéje tanít. Tehát most gondolj bele, elmész a fejértói halászcsárdába, jól megvacsorázol, be lehet, hogy a kiskörösibe jobb a halászlé, azt mondják, hogy ott jobb, akkor ott megvacsorázol, és azt mondod, hogy hát, itt jobb a kiskörösibe, mint a fehértóiba, úgyhogy pincér, én oda fogok fizetni, hogy kicsit összébb kapják magukat, jó? Hogy jobb legyen ott is. Tehát, nem, hát mit fog csinálni a fogadós, vagy a pincér? Azt mondja, állj, nem, ki nem mész, amíg nem fizetsz. Oké, azért, mert hol ettél? A kiskörösibe. Akkor hol kell fizetni? A kiskörösibe. Tehát, hogy van egy szellemi otthonunk. És akkor nem ide, vagy oda, vagy amoda adom azt, ami az Úré, hanem oda, ahol a szellemi otthonom van. Ez az, hogy ide tartozom, ez az én családom. És ez az, ami fontos nekem. Ja, úgyhogy, tehát, ha el vagy hívva, és el vagy hívva, és azt mondom, hogy el vagy hívva, akkor szolgálj. Szolgálj helyi gyülekezetedben, szellemileg, fizikailag és anyagilag. Vegyél részt. Na, hol a cipője a gyereknek? És akkor ezzel fejezzük be, figyelj, 37. vers, mit gondoltok? A három közül melyik volt igazi embertársa annak, akit kiraboltak? A törvénytanító így válaszolt. Az, aki megsajnálta és segített rajta, akármennyire is nem tetszett neki. Jézus azt mondta, igazad van, menj és kövesd a példáját. Tehát ugyanazt mondta neki, mint a sztori előtt, de azért muszáj volt a sztorit elmondani neki, hogy így se változott a tanácsom. Menj és kövesd az ő példáját. Ja, úgyhogy a bátorításom az, hogy legyél te az az idióta, meg én az az idióta, akik úgy gondoljuk magunkról, hogy nekünk semmink nincs, meg bénák vagyunk, mint ez a szamaritánus, de pont mi vagyunk azok, akiket Isten tökéletesen tud arra használni, hogy összeszedjen és felkaroljon embereket, akiknek szüksége van rá. Ja, úgyhogy köszönjük, Urunk. Köszönjük. Köszönjük azt, hogy te könyörületes vagy, és irgalmas vagy. És köszönjük azt, hogy te könyörületes és irgalmas voltál hozzánk, és az vagy a mai nap is. És csak itt vagyunk, Urunk, és segíts nekünk kilépni a falak mögül, hogy szolgák lehessünk. A városunkban, hogy szolgák lehessünk, a családunkban, szolgák lehessünk a munkahelyünkön, bárhol, ahol ott vagyunk. Ahová szétszórtál bennünket ebben a városban. Mert hogy erre hívtál el minket. És tudjuk azt, hogy, hogy a szolgálat az ragályos. És tudjuk azt, hogy te képes vagy egy ilyen hadsereggel felforgatni a körülöttük lévő világot. Úgyhogy itt vagyunk, Urunk, együtt. És szükségünk van, Urunk, a segítségedre, szükségünk van az erődre, és köszönjük azt, hogy mindent, de mindent megadtál hozzá. Jézus nevében. Ámen.